Tisztelettel köszöntelek titeket a Rákoshegyi, illetve a Dunavarsányi Baptista gyülekezeteknek a nevében. Egyetlen egy feladatom és egyetlen egy célom van, azt, hogy a szavaimmal a feltámadt és élő Jézus Krisztust hirdessem nektek. És azt bizonyítsam nektek, és azt terheljem a szívetekre, hogy ez az ember, aki Isten létére földre jött, szolgai formát vett fel, feltámadt a jó Istennek a hatalmából, ezáltal Isten fiának, megváltónak, a messiásnak bizonyult, és a Szent Lelke által jelenleg is, most ezekben a másodpercekben is itt van, és szeretne szólni hozzátok. Ez az egy feladatom van, ezt kaptam a jó Istentől, és hogyha bármelyikőtöknek a szívében meggyőződéssé válik ez, amiről előbb beszéltem, hogy Jézus Krisztus él, és Szent Lelkén keresztül meg akar téged szólítani, akármilyen élethelyzetben van, vagy akkor lesz nagy az örömöm és a hálaadásom. Arra kérlek, kedves testvérek, titeket, hogy a Zsoltárok könyvét keressétek meg, és a Zsoltárok könyvéből a 107. Zsoltárt olvassuk fel. Ez egy meglehetősen hosszú Zsoltár, kérem a türelmeteket és a kitartásotokat ennek a Zsoltárnak a felolvasásakor. És arra kérlek titeket, hogy miközben már most olvassuk a Zsoltárt, figyeljétek meg azt, hogy milyen négy élethelyzetben levő csoporthoz szól itt a Jóisten. Mi az a négy élethelyzet? Ismétlődni fog az a gondolat, hogy a nehézségben kiáltottak hozzám, és én meghallgattam őket, és ismétlődni fog az a gondolat is, hogy adjanak hálát ezek az emberek a Jóistennek. Kérlek titeket, hogy fennállva hallgassátok ezeket az igéket, amelyek a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvé 107. Zsoltárából a következőképpen szól hozzátok. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt emberi segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak már a halál kapuihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be neki hála áldozatot, beszéljék el újjongva az ő tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak. Munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára, mármint az Úr szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben, imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük, az ő emberi bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a gyümölcstermő földet szikessé, a rajta lakók gonoszsága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. Éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszoporodtak, állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak és görnyedeztek az elnyomás, a baj és gond miatt, amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett bolyongoniuk. De a szegényeket oltalmazza nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek, és örülnek, az álnokok pedig befogják a szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Örökkévaló Istenünk, te látsz túl a felszínen, te látsz túl a ruháink színén, anyagán, stílusán, árán, te látsz túl ezeken a bizonyos helyzetekben fontos, de mégiscsak felszínes dolgokon keresztül egyedül a szívünkbe. Te látod azt, hogy ki hogyan érkezett, milyen szívvel érkezett a gyülekezetbe, és te látod azt, hogy ki hová fog visszamenni innen a gyülekezetből, milyen családi helyzetbe, milyen anyagi helyzetbe, milyen kapcsolatokba, milyen munkakörülmények közé. Örökkévaló, arra kérünk téged, hogy te fogadd a mi hálánkat akkor, amikor örvendezve tudunk eléd jönni. Ugyanakkor imádkozok azokért az ige hallgatókért is, akiknek az arcán mosoly van, és hogyha ebédszünetbe beszélgetni fogunk, akkor udvariasan válaszolni fognak dolgokra, de a szívükben sebek vannak, és problémák és nehézségek vannak. Uram, arra kérlek téged, hogy akármilyen élethelyzetből jövünk, most te szólj hozzánk a te ígéden keresztül. Szükségünk van rád, Urunk, gyógyíts, erősíts, szólíts meg bennünket, kérjük mindezt a te fiadnak, Jézus Krisztusnak erős és hatalmas nevében. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek! Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Nem véletlenül próbáltam előre jelezni nektek, hogy egy olyan zsoltárról van szó, amely különböző élethelyzetben levő embereket szólít meg. Minden gyülekezeti alkalomra igaz, hogy nem is csak négyféle, hanem adott esetben sokkal többféle élethelyzetből érkeztetek ide, illetve fogtok majd ezután is érkezni bármelyik istentiszteleti alkalomra. És azért esett végül erre a zsoltárra a választásom, mert újra és újra ismétlődik egy motívum ebben a zsoltárban, hogyha megnézitek 6. verset, a 13. verset, a 19. verset és a 28. verseket, kisebb-nagyobb változtatással, de ugyanazt a gondolatot látjátok ismétlődni, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. És aztán mindegyik ilyen Úrhoz kiáltás és szabadítás után ott van a felszólítás, szintén kisebb-nagyobb változtatással, de mindegyik élethelyzet után, a négy élethelyzet után megismétlődik ez a felszólítás. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Ez a néhány gondolat már is behatárolja azt, hogy kik vagyunk itt, és mit szeretnénk tenni a hálaadó napon, a hálaadó Isten tiszteletünkön. Rögtön az elején is olvassuk, így szóljanak az Úrnak a megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, akkor vagyunk itt megfelelő lelkülettel, és akkor tudunk igazán hálát adni, hogyha komolyan vesszük azt magunkkal kapcsolatban, hogy szükségünk volt a megváltásra, és átéltük azt, hogy a Jóisten megváltott bennünket. Átéltük azt, hogy kiváltott bennünket a fogságból, adósságból. Ismeritek ezt az ószövetségi, ezt a bibliai képet, megváltónak, egész pontosan mai magyarsággal kiváltónak, adósságból kiváltónak arra, annak volt szüksége, aki valamilyen élethelyzet miatt megszegényedett. Például az özvegyeknek, vagy például egyéb más nehéz élethelyzetben levőknek. Legismertebb példa talán Ruthnak és Noéminek az esete, két özvegyasszonynak az esete, akik Boáznak a segítsége nélkül nem nagyon jutottak volna egyről a kettőre. És a Jóisten csodálatos előképet biztosít Boáznak a személyében az Úr Jézusnak a megváltó, a kiváltó munkájával kapcsolatban. És azt is tudjátok, hogy minket az Úr Jézus nem aranyon vagy veszendő ezüstön váltott meg, hanem az ő drága vérén váltott ki bennünket a fogságunkból. Isten dicsérő nép a mindig megváltott nép. A bűneiből, a nehézségeiből, az adósságaiból megváltott nép, és így szeretnélek titeket megszólítani, illetve hívlak titeket arra, hogyha még nem találkoztatok ezzel a megváltó, az adósságaitokból kiváltó Istennel, akkor hívlak titeket ennek az Istennek a megismerésére. Segítsen bennünket a Zsoltárban is leírt négy élethelyzetnek a leírása. Negyedik verstől a kilencedik versig találjátok az első élethelyzetet. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon nem találtak lakott várost. Mi környezetünkben talán nem annyira megszokott, most már a 21. században nem annyira megszokott képről van szó. Bibliai korban, bibliai Izraelben 2500-3000 évvel ezelőtt egy sokkal megszokottabb eseményről, esetről beszél itt az örökkévaló Isten igéje. Arról, hogy akkor, amikor különböző kereskedelmi útvonalakon az emberek mentek, intézték az ügyes bajos ügyeiket, vagy éppen csak adott esetben mondjuk két város között kellett átszelni, mondjuk Júdeának a kőpusztáját, a nagyon meleg és könnyen eltévedésre lehetőséget adó kőpusztáját, akkor bizony előfordult az, hogy az ember eltévedt, nem találta meg az útját. Pusztában bolyongók, akiknek nincsen iránya. Eltévedtek, és ezért éhségben és szomjúságban vannak. Ebből az élethelyzetben egy dolgot tudtak tenni, kiáltottak az Úrhoz, és ő megszabadította őket. Saját elképzelésejük, a saját bölcsességük alapján nem tudtak volna kijutni ebből a helyzetből. Az Úrhoz kellett kiáltani, és ő volt az, aki meghallgatta őket. És kedves testvérem, kedves igehallgató barátom, hogyha van éhség a szívedben, hogyha van szomjúság a szívedben, most egyelőre általánosan hadd mondjam, akármilyen jellegű szomjúság vagy éhség, akkor jó helyen vagy itt az Isten népe között. Akkor jó helyen vagy itt, ahol a kegyelemnek a pillanatait éljük meg a vele való találkozásunkban. Tudjátok, Bibliában nem csak egy mindennapi élethelyzet volt a pusztában való eltévedés, hanem Izrael történelmét, a nagy közösségnek a történelmét figyelve is az egyik legfontosabb történelmi esemény volt az, hogy ahhoz, hogy Egyiptomnak a fogságából eljussanak az ígéret földjére, ahhoz ugye egy pusztán, egy sivatagon kellett nekik átmenni. Nem volt könnyű ez a helyzet, és ott is megtapasztalták azt, hogy a Jóisten vezeti őket. A Jóisten irányítja őket. Először is a tűzoszlopon és a felhőoszlopon keresztül, aztán pedig adott nekik olyan embereket, akik gondoskodtak arról, hogy a Jóisten igéjét napról és napra hallja Isten népe. Mózesre gondolok itt, és arra a gondoskodásra, amit rajta keresztül biztosított a nép számára a Jóisten. Egyetlen egy gondolatot még itt a pusztai vándorlásból hadd emeljek ki nektek. Emlékeztek arra, hogy amikor a Sínai hegyen megkapják a 10 parancsolatot és bizonyos más törvényeket, előírásokat, őket védő korlátokat, akkor, hát hogy mondjam, meglehetősen rövid életű karriert fut be ott a 10 parancsolatnak a két táblája. Nagyon egyszerűen azért, mert a nép ugye elkezd idegen istenek után menni, aranyborjút imádni, és emlékeztek rá, hogy hát ott egyrészt az történik, hogy Mózes dühében a földhöz vágja a két kőtáblát, másrészt pedig Istennek az a reakciója, hogy nagyon-nagyon erősen gondolkozik azon, hogy ő akkor most ott hagyja ezt a népet. Nagyon erősen gondolkozik azon, hogy ha nem is hagyja ott őket, akkor csak egy nagyon-nagyon kicsi csapattal, teljesen konkrétan Mózessel és az ő családjával folytatja tovább az utat. Illetve, hogyha tovább is megy a néppel, azt mondja, hogy angyalt küldök előttetek, de én ki akarok vonulni ebből a dologból, mert bűnösök vagytok, és nem bírjátok elviselni az én jelenlétemet. Miért mondom ezt az egészet, kedves testvérek? Azért, mert ott egy gyönyörű közbenjárás történik Mózes által, és azt mondja Mózes, hogy inkább engem törölj ki az életnek a könyvéből, de a népet, akiket te megváltottál, vidd be Kánaán földjére. Mózes második könyvének a 32. fejezetének a végén, 33. fejezetnek az elején olvassuk ezt a gondolatot. Ott van egy vezető, aki közben jár a népért. Erről az egész alkudozásról, ott konkrétan a közbenjárásnak az idején mondjátok meg nekem, hogy a nép mit tud. Valamelyik kötöktől hallom, semmit az égvilágon, hogy az életük most egy hajszálon függ. Semmit az égvilágon, igen, azt olvassuk, hogy ott összegyűlnek a sátor körül, de hogy mi történik benne a sátorban a Jóisten és Mózes között, senki nem tud róla. 106. Zsoltárban azt olvassuk erről a pillanatról, hogy Mózes odaállt a résre, a hasadékra, a törésre, és közben járt az ő népéért. Vannak lelki vezetőitek, vannak lelki irányítóitok itt ebben a gyülekezetben is, pásztor, presbiter, előjáró, házi csoportvezető, ifi vezető, aki ezt a munkát végzi értetek. És amikor nincsen ilyen lelki közbenjárás, az az egyik legnagyobb ítélet Isten népe szempontjából. Ne nekem higgyétek ezt el, hanem Ezékiel prófétának, aki azt mondja az ő könyvének a 22. fejezetében, 22. fejezetnek a 30. versében, kerestem valakit, aki építene, és a törésre, a hasadékra állna, és közben járna, de senkit nem találtam. És tudjuk, hogy mi következik utána, egy hatalmas pusztítás. Kedves testvérem, kedves barátom, hadd kérdezzelek meg téged, hogy lehetséges, hogy ma reggel azért tudsz itt lenni, mert ebben a gyülekezetben vannak, akik közben járnak, érted? Lehetséges, hogy azért tudsz itt lenni, mert valaki hűségesen küzd érted a Jóisten előtt. És hadd tegyek fel egy másik kérdést. Lehetséges, hogy a következő hálaadó napig, 2020 őszéig a Jóisten téged akar használni valaki másért való közbenjárásban? Hogy átélje, hogy túlélje a sivatagi eltévejedésnek és a sivatagi problémáknak a nehézségét? Első élethelyzet, a pusztában bolyongók kiáltanak az Úrhoz, meghallgatja őket, megszabadítja őket, és ezek után jön a felszólítás hozzájuk, adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Megitatta őket, megelégítette az ő szomjukat. Akkor, hogyha a Jóistenhez jössz, akkor, amikor találkozol az ő megváltó fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal, ő azt ígéri, hogy olyan vízből ad neked inni, amely minden szomjúságot teljes mértékben megold. Olyan vizet ad neked, olyan üdítő folyadékot, vizet ad neked, ami után nem kell újra és újra. És azt mondja, hogy nem csak, hogy téged elégít meg, hanem a te lelkedből kifogyhatatlan források indulnak meg, amely másokat is megelégít egy idő után. Erre hív téged az örökkévaló Isten itt ennek az első élethelyzetnek, a pusztában bolyongó, szomjazók és éhezők élethelyzete kapcsán. Menjünk tovább. A 10. verstől a 16. versig egy újabb élethelyzetet látunk, a börtönnek és a fogságnak a képét. Emberekről olvasunk, akik vasra vannak verve, illetve kötelekben vannak, és nagyon világosan beszél arról a Jóisten igéje, hogy ennek volt előzménye is. Nem ártatlanok ebben a dologban. Azt olvastuk, hogy az engedetlenségük miatt, illetve az örökkévaló döntését megvetésük miatt kerültek ebbe a helyzetbe. Arról olvasunk, hogy a sötétben, a halál árnyékának a völgyében vannak benne. Egy olyan kort élünk több ezer évvel ezelőtt, nagyjából 2500-3000 évvel ezelőtt, amikor a börtön büntetéseket nem szabták ki olyan pontosan, mint amihez mi hozzá vagyunk most szokva. Ugye, nem tudom, ilyen 5 év felfüggesztett, vagy 10 év letöltendő, és a többi, és a többi. Teljesen bizonytalan volt az, hogy meddig vagy börtönbe, és hogy egyáltalán élve kikerülsz-e. Bemerítő Jánosnak a példáját ismeritek, börtönbe lett vetve, és aztán egyszer a királynak éppen olyan kedve van egy lakmározás közben, egy részeg lakmározás közben, és lefejezteti. Vagy gondoljatok Józsefre, aki szintén ott felejtődik a börtönben, Mózes első könyvében olvastok róla, és csak a Jóistennek a kegyelme, hogy a börtönben szerzett ismerőse emlékszik arra, hogy ő tett valamiféle ígéretet arra nézve, hogy majd közbe fog érte járni. Egy ilyen időben beszél itt most a Zsoltáros a börtönről, ami egy meglehetősen, hát hogy mondjam, depressziót okozó, egy elég nehéz hely, lelki nyomasztó hatása van. És arról olvasunk 12. versben, hogy nincsen segítője ezeknek az embereknek, akik ott vannak a fogságban. Nincsen, hadd egészítsen én ki, amit itt ért ezen a Jóisten igéje, hogy nincsen emberi segítőjük. Nincsen olyan ember, most hadd fogalmazzak így, nincs olyan csókos ismerős barát, nincsen protekció, nincsen olyan börtönőr, akit esetleg kicsit le lehetne fizetni, megkenni, hogy hát kicsit nézzen balra, addig, amíg mi kiszökünk a másik irányba. Nincsen emberi segítő, emberi erővel és bölcsességgel nem lehet megoldani ezt a helyzetet. Mint ahogyan előbb a pusztában való bolyongást, eltévedést sem lehetett. Ebben a helyzetben jönnek arra rá, hogy kiáltanak hozzá, megszabadítja őket, kihozza őket, és az ő kötelüket letépi. A Jóisten egy újabb élethelyzetbe mutatja meg az ő szabadító hatását, a börtönből szabadító hatását, és hogyha emlékeztek olyan képekre, olyan történetekre, amikor mondjuk hosszú 20-30-40 év börtönbüntetés után szabadul ki valaki, el tudjuk képzelni azt, hogy micsoda teheresik le az embernek a szívéről, amikor ismét szabad lehet. Hadd kérdezzelek meg téged, magam felé is szól természetesen a kérdés, hogy az elmúlt egy évben voltál-e valaminek a fogságában? Voltál-e valamilyen kötéllel megkötözve? Hogyha szó szerint is voltál, akkor nem rigyellek, de azt hiszem, hogy itt talán inkább az élethelyzetek és a lelki helyzetek általi kötelekről tudnánk talán többet beszélni. Hadd hirdessem nektek azt a jó hírt, amiről az elején is beszéltem, hogy az Úr Jézus Krisztus az, aki megszabadít bennünket ezektől a kötelektől, az ördögnek a fogságából. Zsidókhoz írt levél második fejezetnek 14. versét hadd olvassam, innen egy-két gondolat. Az ő halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. A haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatotok, de én nem egyszer, nem kétszer tapasztalom, hogy a félelem lefagyasztja az embert. Ugye azt mondják a hozzáértők, hogy alapvetően három fajta reakciónk lehet, akkor, amikor valami nehéz élethelyzetbe kerülünk, vagy elfutunk, ez sokszor bölcs döntés, vagy ha bölcsnek látjuk, akkor elkezdünk harcolni. Harmadik lehetőség az, hogy lefagy az ember egyszerűen, nem tud mit tenni. Jóisten alakította ki így az idegrendszerünket, és azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy a félelem az meg tud bénítani bennünket. Idén tavasszal elkezdtem segíteni egy ácsmester barátomnak. Az elején jó ötletnek tűnt, nem mondtam még nektek igaz, hogy tériszonyos vagyok. És de hát tudjátok, egyik fiának a születésnapi partiján voltunk, kérdezte, hogy hát szeretnék-e valami újat tanulni, és hát persze, miért ne. Eljött az első nap, és egy viszonylag alacsony tetőre, nagyjából egy olyan 3,5 méter, 4 méter magas tetőre másztunk fel. Hát nem tudom, ott nagyjából talán ott a hangszórónak a magassága, látjátok, hogy nem nagy. De akik voltatok ebben a magasságban, tudjátok, hogy onnan nézve lefelé teljesen más arányok vannak. Teljesen más arányok vannak. Nem volt nagy dőlés szöge a tetőnek, nagyjából ekkora, és akkor azt várja tőlem az én barátom, nem csak, hogy ezeken az 5 cm széles léceken, hát én táncolva járkáljak, hanem még egy csomag cserepet, 6-7 van egy csomagba, vigyek is oda, és azzal biztat, hogy ő egyébként 2-3-at szokott vinni. Na most ez egy érdekes helyzet, ott a 2 napot túléltem, mentünk aztán más helyekre is, és én azt vettem észre egy néhány hónap után, hogy megbénít engem a félelem. Ez teljesen konkrétan úgy történt a fejemben, hogy amikor fel kellett vinnem valamit, kis egyszerű dolgokat, kalapácsot kért, ezt, azt, fúrót, amazt, akkor az én fejemben egyetlen egy kép volt, érdekes módon mindig magasból láttam magamat lenn a földön, ilyen kitekeredett, pózba, véresen. Hogy hát tudniillik a lezuhanás után, ahogy kinéz az ember. Ez az egy kép égett az agyamba, és hát el tudjátok képzelni, hogy hogyan funkcionáltam ebben az élethelyzetben. Most 42 éves férfi ember nyilván nem kezd el ott panaszkodni és a többi, de én tudtam, hogy mi van a szívemben, megbénított. Nagyjából augusztus volt, amikor megtanultam azt, hogy igen, a létre meg fog tartani, igen, a létre meg fog tartani, igen, bízhatok ebben a dologban, össze nem lehet hasonlítani a két lelkiállapotot, amikor felszabadul az ember a félelemtől. És miért mondom nektek ezt, kedves testvérek? Azért, mert akár a haláltól, vagy akár bármi mástól, csalódástól, egyedülléttől, betegségtől, elutasítottságtól, bármi mástól való félelem, nem ismerlek titeket, de gyanítom, hogy hasonló módon köt meg titeket is. És a Jóisten ebből akar megszabadítani bennünket. Kolossai levél második fejezetének a 15. verse egy néhány hete óriási bátorítást jelent számomra, mind a hitéletben és mind a gyakorlati életben is, ahol ezt mondja a Jóisten a kereszt és a feltámadás által szerzett győzelemről: a Jóisten lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságukat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Testvérek, hadd ismételjem, lefegyverezte a szellemi fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Sok mindent. Az egyik, amit szeretnék a szívetekre helyezni, az az, hogy egy nyilvánosan megszégyenített és megalázott ellenséggel van dolgotok. Bármi nehézség, ami az életetekben van, egy nyilvánosan megalázott és megszégyenített és legyőzött ellenséggel szemben van. Igen, azt mondja az ige, hogy az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, hogy keresse, hogy kit nyeljen el. Igaz ez a kép. Egyszer egy hívő ember, egy keresztény ember azt mondta, nem a Bibliából vette, de érteni fogjátok ennek a gondolatnak az üzenetét: igen, valóban ordító oroszlán, de a Jóisten az Úr Jézus Krisztus által láncra tette, és csak azon a területen tud téged elkapni, amikor te bemész oda a láncotnak a hatókörébe. És egyébként pedig véd téged az Úr Jézus Krisztus. Ez azt jelenti, hogy nem kell tőle félni. Nem kell tőle félni. Hadd hozzak nektek egy példát. Ki ismeri a Gyaloggalop című mesterművet? Brit cinematográfiai remek művet. Szeretnék nektek bemutatni a fiúknak a segítségével egy jelenetet. Figyeljétek a fekete lovagnak a viselkedését ebben a 2,5 percben. Bocsánatot kérek tőletek, hogyha bármilyen típusú érzékenységetekben megbántott titeket a videóklip. Nevetünk rajta, nekem régóta az egyik kedvenc filmem a Gyaloggalop. Nevetünk rajta, csak amikor a mi családi életeinkben, vagy a gyülekezeti életünkben találkozok lelki gondozási helyzetekkel, fiatalok tanítványozásával, vagy krízisben, válságban levő embereknek az életével, akkor, vagy adott esetben a saját életemben levő nehézségekkel, akkor meglepően sokszor egy ilyen mind a négy végtagjától megfosztott ördögtől félünk, és rettegünk, és hisszük azt, nem is gondoljuk végig, de valahol ez a félelem, ez a rettegés van mögötte. Hisszük azt, hogy tud nekünk ártani. Hadd ismételjem ismét, kedves testvérek, lefegyverezte a fejedelmességeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Akkor, amikor megismerjük az Úr Jézus Krisztust, és ő kivált a börtönből, kivált bennünket a fogságból, akkor onnantól kezdve az ördögnek nincs hatalma az életed fölött. És ha valamiért, akkor ezért lehet magasztalni őt, és lehet őt áldani. Hálaadó napon többek között ezért is tesszük. Menjünk tovább, harmadik élethelyzet, 107. Zsoltárban a 17. és a 22. versek beszélnek erről. Itt meglehetősen erős megszólításnak tűnik az, amikor azt mondja 17. versben, vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Gyorsan hadd mondjam, hogy itt természetesen nem a bármiféle probléma miatt, szülési nehézségek miatt értelmi fogyatékos emberekről van itt szó. A Biblia gondolkozás módja szerint és a Biblia nyelvezete szerint mindig azt nevezi az ige bolondnak, aki úgy éli az életét, mintha Isten nem lenne. Úgy tervezi az életét, hogy nem veszi számításba a világ teremtőjének és szabadítójának, megváltójának a létezését. Korábbi Zsoltárban hogy is mondja az ige? Azt mondja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Ez a bolondnak a definíciója a Biblia szerint. És nem csoda, hogyha valaki így éli az életét, akkor vétkeket, bűnöket fog elkövetni, és nem csoda az, hogy ennek aztán lesz következménye is. Amilyen magukat vet, egy idő után, vagy rövid, vagy hosszú távon, de szenvedés, nehézségek lesznek a következményei. Ezekről, erről az élethelyzetről beszél ez a harmadik strófa, ez a harmadik élethelyzet, amikor megpróbáljuk Istentől függetleníteni az életünket, amikor megpróbáljuk az ő vezetésétől függetlenül, az ő akaratától függetleni az életünket, akkor az ő értékelése szerint nem vagyunk éppen a legbölcsebb állapotunkban. Nem vagyunk éppen a topon, hogyha tetszik. És arról olvasunk, hogy a szenvedés az, nem tudjuk pontosan, hogy betegség vagy nehézség, de a szenvedés az, amely kijózanítja ezeket az embereket. Nehézségükben az Úrhoz kiáltottak, nyomorúságokban, és ő megszabadította őket. És nem egyszer, nem kétszer azt látjuk, nem csak ezeknek az embereknek az életében, talán tapasztaltuk már magunk is, hogy jószerivel a jó Istennek ez az egy eszköze marad. Az, hogy megenged néha bizonyos nehézségeket a híveinek az életében, adott esetben engedi, hogy a körmünkre égjen rossz döntéseinknek a következménye. Ez az, amikor kiózanodunk, amikor megállunk a magunk erejéből való taposásban, erőlködésben. Ez az, ami elgondolkoztat bennünket. Azért mondom, hogy jószerivel ez az egy lehetősége maradt a Jóistennek, mert nem mondok nektek újdonságot, tudjátok, hogy a 21. században mesteri tökélyre fejlesztettük azt, hogy ne kelljen függnünk külső körülményektől, és ne kelljen függnünk, ha csak lehet, egymástól sem. Az évszakoktól függetlenül, az időjárástól függetlenül bármikor elmész a Tesco-ba, a Lidl-be, leveszed a számodra kedves árfekvésű és ízű ételt, és nem kell várnod, hogy az elvetett magot mikor tudod learatni. Ugyanez a helyzet az orvostudománynak a fejlődése miatt, ugyanez a helyzet a digitális fejlődés miatt. Mesteri tökélyre fejlesztettük azt, hogy ne kelljen függni semmitől, és hát hozzáteszem, hogy legkevésbé a Jóistentől. És ez az, amiben meg akar bennünket szólítani, amikor engedi azt, hogy a fejünkre szakadjanak rossz döntéseinknek a következménye. Gyorsan hozzáteszem, testvérek, ne értsetek félre, mert az Úr Jézus is nagyon világosan beszél, nem csak azért szenved az ember, mert valami bűnt követett el. Tudjátok, van olyan eset, amikor a Jóisten dicsősége nyilvánul meg egy szabadulásban, egy betegség utáni szabadulásban. De itt erről a helyzetről van szó, amikor a rossz döntéseink miatt kerülünk bele valami nehézségbe, és akkor az még mindig a jobbik eset, testvérek, hadd mondjam nektek, Isten irgalma az, hogy néha a fejünkre koppint ezeken a nehézségeken keresztül. Egyik kedves barátom gyülekezetünkben mondta azt el, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül hallotta Isten igéjét, jött hozzánk a gyülekezetbe, sokszor hallotta már az előző lelkipásztorok ideje alatt is az evangéliumot meghirdetve, és aztán néhány évvel ezelőtt egy betegség volt az, ami elgondolkoztatta őt azzal kapcsolatban, hogy hoppá, itt ezt valahogy tényleg komolyan kellene venni. És a bemerítésekor nagy örömmel mondta el mindenki előtt, hogy lehet, hogy bután hangzik, de hálát ad ezért a betegségért. Hálát ad azért, mert legalább ezen keresztül megértette a Jóistennek a hívó szavát. És a jó hír az, itt ehhez a gondolathoz ezt hadd mondjam, hogy a jó hír az, hogy nem kell megvárni a nehézséget ahhoz, hogy tud a Jóistennek az akaratát követni, anélkül is tudod az ő akaratát keresni és cselekedni. És az utolsó ponthoz értünk, 23. verstől a 32. versig a hajósokról szól, tengerészekről, finoman szólva is az ókori ember rettegett a tengertől, a kiszámíthatatlansága miatt. Ez igaz volt még olyan tengeri népekre is, mint a föníciaiak, vagy mint a görögök, vagy mint később a latinok, illetve a rómaiak, és még duplán volt igaz a zsidó népre, akiknek ugye a partvonala nem volt alkalmas arra, hogy sok helyen kikötő létesüljön, ezért általában csak közvetetten kereskedelmi útvonalakon keresztül jutottak bizonyos kereskedelmi javakhoz. Féltek a tengertől, mert kiszámíthatatlan volt, és ebben az élethelyzetben, egy viharban megint csak azt látjuk, hogy kihez tudnak fordulni egy ilyen helyzetben? Jóistenhez. Ahhoz a Jóistenhez, aki a tengert is teremtette, és a tengert is kordába tudja tartani. Hadd mondjak nektek valamit, 25. verset csak egy pillanatra nézzétek meg. Kinek a szavára támad a forgószél? Ki indítja az egészet? A Jóisten. Az ő szavára, a Jóisten indítja ezt az egészet. Megint csak hadd mondjam, ő engedi azt, hogy a hajósok belekerüljenek ebben a helyzetben, és nem nagyon tudnak mit reagálni. 27. versben azt olvassuk, hogy bölcsességük, emberi bölcsességük egészen oda lett. Hadd mondjam, hogy amikor az emberi bölcsességed oda lesz, az emberi bölcsességünk oda lesz, az egy nagyon-nagyon jó helyzet. Az egy nagyon-nagyon jó helyzet, mert ott akkor lesz helye annak, hogy a Jóisten munkálkodjon. Biztos vagyok benne, hogy ti is nagyon sok esetet tudnátok elmondani, közösen tapasztaltuk ezt, hogy nem is olyan nagy baj az, amikor az isteni bölcsességben bízhatunk a saját elgondolásunk az emberi megoldások helyett. Ekkor tud igazán mit kezdeni velünk a jó Isten. Úrhoz kiáltottak ezek a tengerészek, és ő kiszabadította őket, lecsendesítette a vihart. Emlékeztek az Úr Jézus Krisztusnak az életéből arra a történetre, amikor a tanítványokkal hánykolódik a tengeren, és lecsendesíti azt a vihart, és felteszi ott azt a kérdést az egyik tanítvány, hogy ki ez, hogy a szeleknek és a vizeknek is parancsol. És az hagyján, hogy parancsol, de azok meg még hallgatnak is rá. Ki ez, és mi tudjuk, hogy Isten fia, a megváltó. Hadd tegyem fel megint csak a kérdést, hogyha az elmúlt évben voltak viharok az életedben, akkor ott volt az Úr Jézus melletted, abban a hajóban? Behívtad őt, engedted, hogy ő is a részese legyen ennek az útnak? És hogyha tapasztaltad, akkor tudod, hogy mit jelent az, hogy ő még a viharban is olyan békességbe tud lenni, hogy egy másik alkalommal azt olvassuk, hogy elalszik a vihar kellős közepén. Hogyha van újszövetségi bibliai komikum, vicces helyzet, akkor ez az. Ott görcsölnek a tanítványok, és próbálnak valamit tenni a viharban, a mesterük pedig minden értelmet meghaladó békességben és nyugalomban alszik. Na most a jó hír az az, hogy ugyanezt a békességet adja az ő követőinek. Ugyanezt a békességet adja az ő követőinek, és nem véletlen az, hogy ezzel záródik itt ez a strófa, negyedik strófa is. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért, magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. Kedves testvérek, különböző élethelyzetekről olvastunk itt az ige szakaszban. Harmadikat szándékosan át is ugortam, ahol egy betegségről, halál árnyékában való nehézségről olvastunk. Ott is azt olvastuk egyébként, hogy meggyógyította őket a jó Isten. És akkor, amikor most itt felénk fordul a jó Istennek a figyelme, akkor ti is tudnátok nem négy, hanem gyanítom, hogy 24 vagy 44 élethelyzetet mondani, amiből megszabadított benneteket az elmúlt egy évben. Arra hívlak titeket, hogy a zsoltáríróval együtt jöjjünk most elé, adjunk hálát az Úrnak az ő szeretetéért és az emberekkel tett csodáiért, magasztaljuk őt a nép gyülekezetében, és dicsérjük együtt a vének által vezetett gyűlésben. Isten adjon ebben örömet az egész napra nekünk. Ámen. Amen.